Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk, ahogy írva található az 50. Zsoltárban.
Az igaz Isten tiszteletről. Ászáv Zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionról ragyog föl az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és erős forgószél körülötte. Hívja az egeket odafenn, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjjetek elém, kegyeseim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Az egek hirdetik igazságát, mert Isten a bíró. Szela. Halld népem, hadd szóljak. Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem szüntelen előttem lévő égő áldozataidért, de nem fogadhatok el bikát a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ, és ami azt betölti. Vajon a bikák húsát eszem-e, és a bakok vérét iszom-e? Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted beszédemet. Ha tolvajt látsz, mellé szegődsz, és paráznákkal közösködsz. Szádat gonoszságra tátod, és nyelved csalárdságot szó. Leülsz, és testvéred ellen beszélsz, anyát fiát is szidod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfedlek téged, és eléd sorolom mindezeket. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztetek Istenről, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. Adjunk mi is hálát az Úrnak. Gyertek imádkozni. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te bemutattad az igazi Isten tiszteletet, hogy odaadtad teljes életedet az Atyának, teljesen szeplőtelenül és tökéletesen ott a kereszten. És az Atya ebben gyönyörködött, benned gyönyörködött, a te teljességedben. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi nem tudunk semmit hozni, csak jövünk így, amint vagyunk, sok bűn alatt, de halljuk a te hívó hangodat. Fogadj el bennünket, Urunk, így. Mosd le bennünket, hisz csak a te véredben tisztulhatunk meg. Köszönjük, Urunk, hogyha a te kegyelmed valóban szólhatott hozzánk, és igent mondhattunk neked. Olyan jó, hogy elfogadhattunk téged megváltónknak, életünk szabadítójának és Istennek. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem vagyunk eléggé hálásak neked, és sokszor nem teljes a szívünk benned és veled, hanem csak jövünk megfáradtan és keftelenül és nem örömmel. Bocsáss meg ezért, de töltsd ki a szívünket önmagaddal, add, hogy bennünk lehess, és te tiszteld bennünk az Atyát, mert csak te vagy erre képes. Adj nekünk engedelmes szívet és vigyázást az útra. Hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Urunk Jézus, könyörülj meg rajtunk, szólj hozzánk, és tisztítsd meg a mi balga szívünket, hogy neked szolgáljon és érted égjen. Köszönjük neked a te áldozatodat, és add, hogy mi is odaadjuk a szívünket neked hálából. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 152. dicséretünket énekeljük. Istenek szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Malakiás próféta könyvének első fejezetében, a 6. verstől a 14. versig. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az urát. Ha pedig én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az irántam való félelem? Azt mondja a seregeknek, ura, ti papok, akik megvetitek nevemet, és azt kérditek, mivel vetettünk meg nevedet, tisztátalan kenyeret hoztok oltálomra, és azt kérditek, mivel tettük tisztátalanná? Azzal, hogy azt mondjátok, az úr asztala semmibe vehető. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűne az? Vagy ha sántát hoztok és betegest, nem bűne az? De vidd csak azt a fejedelemnek, vajon kedvesen fogad-e, vagy rád tekint-e? Ezt mondja a seregeknek, ura. Most azért esedezzetek Isten színe előtt, hogy könyörüljön meg rajtunk. Kedvesen fogadja e kezetekből az ilyen ajándékokat? Kérdezi a seregek ura. Bár csak bezárná valaki közületek a templom ajtót, hogy ne tüzelnétek hiába oltáromon. Nem telik kedvem bennetek, ezt mondja a seregek ura. Az ételáldozat sem kedves nekem a kezetekből, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenhol tömjénnel és tiszta ételáldozattal áldoznak nevemnek. Bizony nagy az én nevem a népek között, ezt mondja a seregek ura. Ti viszont meggyalázzátok azt, amikor azt mondjátok, az úr asztala tisztátalanná tehető, semmire való teremtménnyel és eledellel, és azt mondjátok, íme milyen fáradtság, és még lihegtek is közben, ezt mondja a seregek ura. Pedig rabolt állatot hoztok meg sántát és betegest, ezt hozzátok áldozatul, de hát kedvese az a kezetekből? Így szól az úr, átkozott az álnok. Van ugyan a nyájában hímálat, és fogadalmat is tesz, mégis sitvánnyal áldozik az úrnak. Pedig én nagy király vagyok, ezt mondja a seregek ura, és félelmetes az én nevem a népek között. Kedves testvéreim, először úgy szeretnék visszakanyarodni az elmúlt vasárnaphoz. Legszívesebben úgy kezdeném ezt az igehirdetést, hogy először újra hallgassuk meg azt, hogy miről is volt szó, az Isten szeretetéről, ami úgy megsimogatta a mi szívünket. Mert nekünk ilyen Istenünk van, hogy lehajolt hozzánk, hogy kegyelmesen, irgalmasan bánik velünk. És nem lehet szétválasztani a minket szerető Istent az ítélő Istentől. Ő így egybe egy. Hogyan tudnánk mi elhordozni az ő ítélő szavait, ha nem tudnánk azt, hogy nagyon szeret, és az ítéletét is a javunkra mondja. És mivel nagyon szeret, ezért akar megtisztítani magának, hogy szent néppé legyünk. Mivel nagyon szeret, ezért ítéli meg a mi bűneinket, mert nem akarja, hogy azokban megmaradjunk. Isten nem olyan mennyben lakó öreg úr, aki úgy elnézegeti azt, hogy mi itt a földön hogyan élünk, hogy milyen az Isten tiszteletünk, egy kicsit segít, hogyha szükségünk van rá, ha elbuktunk, akkor felemel, meg minden bűnünket megbocsájt. Ez valahol igaz, de ugyanakkor az Isten a mindenségnek az ura. Hatalmas király. Itt végig így nevezte magát, hogy a seregeknek ura. Nem véletlenül van így ebben a szakaszban. Teremtőnk, gondviselő, jó atyánk, aki az egész föld, és akit mi is tisztelni tartozunk. És az irgalmas szeretetére a hálaadása jó válasz, az engedelmes, odaszánt élet. És most mi az ő tiszteletére jöttünk egybe, Isten tiszteletre. És kérjük is, hogy az Isten cselekedjen meg, hogy ez, ami itt töltött időnk, valóban Isten tiszteletté lehessen. Az Ószövetségben, amikor a templomba készült az Isten népe, akkor nem mehettek üres kézzel az Isten színe elé. Hamar István tartott gyülekezetünkben nem olyan régen egy lelkigondozóknak való felkészítő alkalmat, amikor ezt kiemelte, hogy milyen fontos, milyen jelentőség teljes az Isten tisztelet, és hogyan is volt ez az Ószövetség idejében. Miként készült az Isten népe az Úr házába. Hosszú és fáradtságos utat tettek meg addig is eleve, hogy megérkezzenek a templomba. Elkészítette az ajándékát az Istennek, az áldozatát, az állat étel vagy az ital áldozatát. Ezt ki kellett választani, hogy melyik legyen a nyájból, vagy melyiket vásároljam meg. Meg volt szabva, hogy miért válasszon. Ott volt az Isten törvényében, hogy hímet, éppet, egészségeset. Az áldozat pénzbe került. Azt oda kellett adni, oda kellett szánni. Aztán azt fel kellett áldozni, nyakát szegni az állatnak, vérét ontani, és az áldozathoz mondani is kellett valamit, nem csak úgy szótlanul megállni az Isten előtt. Az áldozatnak központi szerepe volt. Ezzel elismerte az ember, hogy az Isten magasan felettem van, és hogy így kapcsolódom hozzá. Hogy az áldozat tette jóvá a bűnt, és ezzel elismerte az, aki a bűnért való áldozatot vitte, hogy igen, én vétkeztem az elmúlt időben. Felelős vagyok azért, amit tettem. Ki kell engesztelnem az Istent, mert haragszik rám jogosan az Isten. Bocsánatot kell kérni. Ez volt az engesztelő áldozat. Aztán voltak hála áldozatok, hiszen a porszem ember az Isten segítségére szorul minden dolgában. A termést azt Isten érlelte. A szaporulat is Isten ajándéka. Nem természetes az, hogy az Isten meghallgatja a könyörgéseinket, hogy gondot visel rólunk. Isten rendelkezett az áldozatnak a bemutatási módjáról, szertartásairól. Kezdetben a családfő mutatta be, aztán megjelent a szent sátor, felépült a templom, akkor már a papok, de ott kellett lenni az embernek, a népnek, és az áldozat vérét is rájuk hintették. Tehát az volt mindenkor a célja, hogy az ember kapcsolatba kerüljön az Istennel, hogy ez a kapcsolat megújuljon, megtisztuljon, és hogy az emberekkel is tisztuljon a kapcsolat. Tehát elismerte az ember ezzel az alárendeltségét, az Isten hatalmát, és Istennek hódolt az áldozattal. És amikor bemutatta az ember az áldozatot az Ószövetség idején, akkor jó esetben tudatosulnia kellett az, hogy kicsoda az Isten, és hogy ki vagyok én. Mi az értékes, és mi nem az. Hova tart az életem. És Isten előtt mindig fontosabb volt az áldozatkészség, az ember szívének az indulata, hogy hogyan viszi azt az ajándékot, mint maga az áldozat. És a külső szépsége soha se pótolta a belsőt, hogy milyen szívvel viszi az ember azt az áldozatot. Malakiás a legkésőbbi prófétai könyv, ezért is van a sorban a legvégén, a babiloni fogság után íródott, átélte azt az Isten népe, hogy kegyelmesen megszabadította őket az Úr, újra ott lehetnek az ígéret földjén, már állt újra a jeruzsálemi templom is, van papság, helyreállt a rend az országban. Állnak Jeruzsálem falai, és ők is állnak szilárdan. Egyre jobb helyzetben van az Isten népe, egyre gazdagabbak, már megtartják az ünnepeket, újra jön a nép, özönlik a jeruzsálemi templomba. Tehát külsőleg, látszólag van egy szép rend, épülnek a saját házak is, azonban a viszonylagos jólét mellett a hitélet lanyhul. És ez sajnos nem csak Malakiás korára jellemző, hanem ránk is jellemző, hogyha egy picit jobb a dolgunk, akkor már eltoljuk Isten kezét, akkor már nem kell úgy az ő segítsége, akkor már nem figyelünk annyira aktívan rá. Belül nagy baj van itt a nép életében. A papok megvetik az Istent, figyelmen kívül hagyják az áldozati előírásokat, akármilyet odavisznek, és a papok bármilyet elfogadnak. Igazából az van emögött, hogy nem hiszik azt, hogy az Isten valóságos és élő Isten. Nem egy elérhetetlen, távoli, gyenge, aki nem figyel, hanem olyan Isten, aki mindenre figyel, aki féltőn szerető, irgalmas Isten. A papságnak ebben példát kellene mutatni, de nem tudnak példát mutatni, mert hiányzik a szeretet kapcsolat Isten és közöttük. Isten elé járulnak, de a szívük hiányzik belőle. Csak a mozdulat, csak az előírt szertartás, csak az áldozati állat, de az is már szegényes és csonkabunka. A legrosszabb, a leghitványabb a nyájból. Úgy voltak fel, hogy Istennek az is jó. A többit meg el lehet adni a piacon, a többi az haszon állat, azt tartsuk meg magunknak. Pedig ismerhették világosan az Isten törvényét, a papok is, meg a nép is, hogy mi az, ami kedves Istennek. Milyen legyen az áldozat. A kenyérből is a feketét vitték, a megfertésztetettet, a romlottat az úrasztalára, ami a gabona salakjából készült. Úgy sem eszik meg. Elégetni meg ez is megfelelő, nem? A legjobb meg maradjon meg nekünk. Mintha nem látná az Isten. Mintha nem tudná ezt róluk. Mintha őt be lehetne csapni külsőségekkel. Isten tiszteletet vár el az ő népétől, mint atya, ők pedig megutálták a nevét, és eltávolodtak a szerető Istentől. Közben pedig fel se tűnik nekik az, hogy milyen bűnbe vannak. És még ők kérdeznek, hogy mivel utáljuk a te nevedet. Akik az oltárnál szolgáltak, az oltárról vették el a részüket, de panaszkodnak, hogy hitványan élnek, nem érdemes szolgálni ezért a jövedelemért, nem érdemes szolgálni az Istent. Mert amit ad az Isten, az gyenge, mindig ugyanaz. Kényszerűségből szolgáltak és zúgolódva. Közben pedig így írja itt az ige, hogy lihegnek, hozzá nagyokat fújnak, hogy hú, milyen nehéz ez a szolgálat, milyen nagy dolog, amit mi véghez viszünk. Túl fárasztó, nem kifizetődő. Megvetették az áldozatot, pedig az volt az Isten tisztelet középpontja, szíve. Számukra nem jelentett se erőforrást, se gyógyulást, sem eksztulást, csak fáradtságot. És azt mondja végül itt az Isten, hogy inkább zárjátok be a templomajtót, és még a pogányok Isten tisztelete is tisztább, még ők is jobban tisztelik az Istent, mint az ő megváltott népe. Mondhatjuk, ez volt Malakiás próféta idejében, az a kérdés felénk, hogy olyan hogy van ez a mi időnkben, hogy ezek az igék hogyan vonatkoznak ránk. Ugye nekünk, tudhatjuk, új szövetség népének már nem kell ilyen áldozatokat bemutatni a templomba, hiszen Jézus Krisztus az egyetlen egy tökéletes áldozat. Ő megáldoztatott, értünk, ő a mi húsvéti bárányunk. Olyan értelemben valóban nem is kell áldozatot bemutatni, mint ahogy tette ezt az Ószövetség népe. Azonban a többi igékből olvashatunk áldozatról, olvashatunk szívünk áldozatáról, háló áldozatról, olvashatunk arról, hogy hálából az Istennek szálljuk oda az egész életünket, az egész szívünket, hiszen tőle az egészet kaptuk, és adjuk az egészet oda neki cserébe. És az ige ezen a ponton rákérdez a mi életünkre, hogy valóban az egész az övéje. Rákérdez az Isten tiszteletünkre, az Istennel való kapcsolatunkra. Hogy hogyan jövünk a templomba? Miként készülődünk? Készülődünk, vagy csak úgy beesünk? Esetleg kezdés után már 10 perccel. Mindegy, hogyan? És mi az, amit mi hozunk a szívünkbe? Ugye az Ószövetség népe nem állhatott meg üres kézzel. Mi megmerünk állni üres kézzel, mert az van bennünk, hogy mi kapni akarunk, pedig olyan jó lenne, hogyha tudnánk vinni is az Isten elé. Isten tiszteletté lesz-e az itt töltött idő? Miért vagyunk itt? Nem egy épületbe jövünk, egy kicsit megpihenni, hanem az élő Isten színe elé, a királyok királya elé őt hallgatni, függetlenül attól, hogy ki hirdeti az igét. Az élő Isten szól hozzám, és ez igen nagy megtiszteltetés, hogy hozzászabhatom az életemet, az ő szava lehet a zsinór mértékem. És ezen a ponton érjünk el az igénknek a szívéig, hogy kinek tartjuk mi őt, mert valahol ettől függ a mi Isten tiszteletünk. Mert ha szerető mennyei atyánknak, akitől származik az egész életünk, minden kincsünk, akkor abból szeretnénk valamit vissza is adni, megköszönni az ő ajándékait. És akkor nem adhatok neki bármit. Nem bánthatom meg őt hitvánnyal, hiszen ő a legjobbat, a legdrágábbat, az egyetlen egy fiát áldozta fel értünk. De akkor mi is adjuk a legdrágábbat oda neki. Az elsőt, a jót. Az időnkből is, az erőnkből is, a gondolatainkból is. Mit teszünk a persejbe, mit áldozunk neki. Az Ószövetségben ez is egy előírás volt, hogy a tizedet kellett adni. Hálából mi mennyit adunk az Istennek? Mi szerint adunk? Ha jól megy, akkor többet. Ha megszorítás van, akkor kevesebbet. Isten ügye igazából nem pénzügy sohasem, hanem szívügy, ami meglátszik az adományainkon is. Hiába mondom a számmal, hogy mennyire szeretem őt, hogy milyen sokat kapok tőle, hogyha ez igazából nem látszik meg abból, amit én adok neki. Tehát nem emberek előtt kell, hogy ez látszódjék véletlenül se, az Isten a tudója ennek is. Isten látja azt, hogy mit adok neki, és látja azt, hogy mit tartok meg magamnak. És hogyha odaszánom az életemet Istennek szent és tökéletes áldozatként, akkor ebbe mindenem beletartozik, minden kincsem. Tudom, hogy elmondtam már ezt a történetet itt a gyülekezetben, én is úgy olvastam, de azért ide kívánkozik, hát ha lesznek, akik nem hallották. Lelki pásztorról szól Németországban, ez egy valóságos történet, aki több mint 40 évig szolgált egy kicsi kis faluban. És amikor megöregedett, akkor úgy volt vele, hogy most már nyugdíjba kell menni, írt egy végrendeletet, és ebben egyebek között az is benne volt, hogy a lelkészi hivatal szekrényében ott van egy láda, ami tele van valamivel. Ő azt egy életen át gyűjtögette a gyülekezet tagjainak. És azt a ládát csak halála után szabad felbontani, hivatalos személy jelenlétében. Mikor meghalt, a presbitereknek első dolga volt a láda felkutatása, alig tudták megemelni, nagyon nehéz volt. Mennyi pénz lehet benne, erre gondoltak, hogy hú, milyen kincsek, milyen értéket, ki tudja. És hát ünnepélyesen került sor a láda felbontására, és a tetején találtak egy levelet, amikor kibontották, hogy kedves híveim, egy életen át gyűjtögettem azokat az értéktelen holmikat, amiket 40 év alatt a persejbe dobtatok. Íme, oda ajándékozom nektek. El tudjuk képzelni, hogy mi volt ez, gombok, régi fémpénzek, kisebb kavicsok, lapos kövecskék, papírfecnék, mindenféle. Az orvosnak egy műtértért meggondoljuk, hogy mennyit adunk, félretesszük, borítékoljuk, odaadjuk. És Istennek mennyit adunk. Isten tényleg nem szorul rá a mi gazdagságunkra. Erről is szólt ez az 50. Zsoltár, hogy övé minden, de van, aki ezzel húzza ki magát, hogy hát övé minden, hát akkor miért kell, hogy odaadjam a magamét. Nincs szüksége a mi áldozatainkra, tényleg nincs szüksége, nekünk van rá szükségünk, hogy odaadjuk. Mert az áldozat, az mindig ránk hat vissza. Olyan jó lenne az Istent, ami mennyei atyánknak tartani, és tudni is mindig királynak, seregek urának, aki mindenek felett uralkodik. Az életem felett is, gazdagságom felett is, a szegénységem felett is, minden felett ő az Úr. És azzal mutatom meg, hogy ő az Úr, hogyha engedelmeskedem neki. Azzal mutatom meg, hogy ő az Atya, hogy szeretem őt, hogy övé a szívem. És nem csak azon van a hangsúly, hogy részt veszek az Isten tiszteleten, de azon is, hogy hogyan veszek részt, hogyan hallgatom az Isten igéjét, azzal tisztelem meg őt, hogyha egyetlen egy igét sem hagyok a földre esni, hanem figyelek, hiszen fontos, amit az Isten akar mondani, nem ember mondja, és ott lehet végig az imádság a mi szívünkbe, hogy Uramat, hogy ez is neked kedves áldozat legyen, hogy figyelek rád. Jó lenne ezzel a vágyal olvasni és kézbe venni is az igét, és odaadni neki így a ige olvasásra az időnket is, hogy Uram, ez is legyen kedves áldozat. Hogy tudjam úgy olvasni, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád, hogy benne legyen a szívem. Hogy még többet tudjak meg rólad, Istenem, mert ez a fontos, mert ez fogja megváltoztatni utána a gondolataimat, az Istennel való élő kapcsolat, az ő szava. És nem megszokásból olvasni, mert így illik. Tehát miként szolgálok neki, milyenek a szolgálataim, ha egyáltalán vannak-e szolgálataim. Hiszen az új szövetség népe már egyetemes papság. Isten szolgálatra méltónak tartott bennünket, és úgy voltam vele készüléskor is, megvalom, elég hosszan készültem, tényleg nem akartam összecsapni, úgyhogy azért is nincs vetítés, mert még tegnap késő este is gondolkodtam rajta, hogy tényleg hogy is lesz ez méltó az Istenhez, hogy elmondjam, és hát Daninak is elég késő küldtem már át, tehát nem volt idő át applikálni a vetítésre, de ugye az volt bennem, hogy ez igen-igen nagy kiváltság, hogy készülni az Isten tiszteletre, hogy vihettem az igét, de ugyanilyen nagy kiváltság vinni az igét személyközi kapcsolatban is, hogy akár egy embernek, egy beteg ember mellé odaülni, és mondani egy vigasztaló igét, ez is nagy kiváltság, ez is szolgálat. Vagy mondani családon belül, hogy beszélhetek Jézusról. Ez is az mi áldozatunk. És nagy baj, hogyha közben sóhajtozunk, hogy jaj, nekem mennyit kell szolgálni, hogy milyen terhek vannak így is rajtam. Ezek nem terhek, ezek áldott dolgok. Vagy hozom a kifogásaimat, hogy igazából már nem is olyan fontos az Isten ügye, az van mögötte, hogy minden más előbbre való. Isten megadta nekünk a lehetőségeinket. Ha az igéből akarom erre mondani a mondatot, akkor úgy mondanám, hogy van a mi nyájunkba hím is, meg tiszta is. És éppen ezért merjük odaadni az Istennek. Az időmből is, az erőnkből is a legjavát. Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy ezeket az ítélő igéket is merjük magunkra venni. Mert Isten nem csupán ítél benne, hanem tudhatjuk, hogy amikor ítél, akkor ő helyre akar állítani. Hogy a helyünkön legyünk, hogy ne hazug áldozatokat hozzunk, hanem megtisztított áldozatokat. És jó dolog, hogyha Isten valamiben is itt szólt hozzánk, mert addig jó nekünk, amíg szól, mert addig van lehetőségünk hozzátérni, bocsánatot kérni és változtatni. A legutóbbi bibliórán az az ige hangzott el, hogy az ítélet először az Isten házán kezdődik el. Igen, először a szolgáló testvéreken, a papokon, mint ahogy itt is Malakiás könyve szerint. Adjunk hálát Istennek ezért az ő ítélő szavaiért is, mert ez is az ő szerető szívéből jön. Tudhatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kiengesztelte az atyát, és ő a mi igazságunk, és engedjük, hogy megtisztítsa így áldozatainkat és Isten tiszteletünket szívünkkel együtt. Amen. Isten igéjére válaszként a 201. dicséretünk 6. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik: Uram, taníts gyarló éltemnek nagy bűnös voltára. Dicsérünk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus a te egyetlen egy tökéletes áldozatodért, hogy azt te bemutattad értünk ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadod a mi töredékes áldozatainkat is, és ad, hogy a szívünket tudjuk először adni neked, úgy, ahogy van. Köszönjük, hogy te tudod a mi szívünket megtisztítani, hiszen van bocsánat nálad minden bűnünkre. Köszönjük azt, Urunk, hogy megismerhetünk, és te vagy az, aki bemutatkozol nekünk, megismerhetünk téged, Úrnak, Királynak, fenséges, hatalmas Istennek. És köszönjük, hogy a te dicsőségednek a szemlélésében változik át a mi szívünk, életünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy engeded, hogy szolgáljunk neked. Engeded, hogy jöjjünk a te házadba, és hallgassunk téged. És köszönjük, hogy te is szólsz, hogy nem vagy néma. És köszönjük, Urunk, azt is, amikor ítélsz, hiszen jól tudod, hogy arra is nagy szükségünk van, mert magunktól nem látjuk a bűneinket, mert magunktól még a feketét és fehérnek mondjuk. Tisztogasd, Urunk, a mi látásunkat, hogy észrevegyük, mennyi hiba van abban, ahogy azt mi csináljuk. Könyörülj rajtunk, hogy nem másokra mutogassunk, hanem először hagyjuk, hogy rajtunk kezd el az ítéletet. Dicsérünk, Urunk, hogy te nálad ott van a helyreállítás, hogy szabhatjuk magunkat hozzád, a tökéleteshez, a szenthez, a tisztához. Urunk, kérünk, áld meg, hogy az egész életünk, hadd lehessen neked kedves Isten tisztelet. Akármit teszünk, tehessük a te dicsőségedre. Tehessük azt hálaadással és dicséretmondással. Hiszen te vagy az, aki éltetsz. Te vagy az, aki erőt adsz nekünk mindig mindenekhez. Urunk, eléd visszük imádságunkban a gyászolókat, a sírókat, és kérünk, hogy munkálkodj az ő szíveikbe. Munkáld az élő reménységet, valódi vigasztalást. Te nyújtsd feléjük kezedet, hogy beléd kapaszkodhassanak, hogy élő hitet a szívükbe, hogy tovább lássanak a síron, halálon és elmúláson. És kérünk, Urunk, hogy az örömeikben is tudjunk téged dicsérni, és azok ne legyenek olyanok, amik távolabbra visznek, hanem jó dolgunkban is neked adjunk hálát mindenekért, hiszen minden a te atyai kezedből jön. Kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, képen mi is megbocsátunk. Kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.